14. fejezet. Kiron a következő néhány napon sehol sem mutatkozott. Vinícius, mióta megtudta Aktétól, hogy Lügia szerette, százszorta jobban vágyott rá, hogy megtalálja. A maga erejéből kereste tehát, mert nem akart, de nem is tudott volna a kis Augusta betegsége miatt mélységes rémületben élő Cézárhoz fordulni segítségért. Mit sem használtak a szentélyekben bemutatott áldozatok, imádságok és fogadalmak, sem a doktorok tudománya, sem a varázsszerek, amelyek a végső szükségben szintén sorra kerültek. A gyermek egy hét múlva meghalt. Az udvar és Róma gyászba borult. Cézár, amint a gyermek születésekor az örömtől, most a kétségbeeséstől őrjöngött, s szobájába zárkozva két napig nem evett semmit, s noha a palota csak úgy rajzott a szenátorok és augusztiánuszok tömegétől, akik siettek részvétüket nyilvánítani, Cézár senkit sem akart látni. A szenátus rendkívüli gyűlésre ült össze, amelyen a meghalt gyermeket istennővé nyilvánították, s elhatározták, hogy szentélyt emelnek számára, s ahhoz külön papot rendelnek. Más templomokban is újabb áldozatokat mutattak be a halott tiszteletére. Értékes fémekből megöntötték a szobrait, a temetés pedig egyetlen végtelen ünnepély volt, amelyen a nép megbámulta Cézár mérhetetlen fájdalmának szemmel látható jeleit, és vele együtt sírt, kezét kinyújtotta az ajándékokért, és mindenek felett szórakoztatta a rendkívüli látványosság. Petronius nyugtalanította ez a haláleset. Róma szerte ismeretes volt már, hogy Poppe a varázslatnak tulajdonítja azt. Ugyanezt mondták vele együtt az orvosok, akik ezzel akarták menteni minden igyekezetük sikertelenségét. A papok, akiknek áldozatai hiába valóknak bizonyultak, a kuruzslók, akik életükért reszkedtek, meg az egész nép. Petronius most már örült, hogy Lügia megszökött, mivel azonban Aulusznak nem kívánt rosszat, önmagának meg Viníciusnak pedig jót kívánt, így hát amint a Palatinusról leszették a gyászjelentő ciprust, sietett a szenátorok és augusztiánuszok számára készített fogadásra, hogy meggyőződjék róla, mennyire adott hitelt Néró a varázslatról szóló híreknek, és elejét vehesse az ebből fakadó következményeknek. Nérót ismerve azt is el tudta képzelni, hogy az, ha nem is hisz a varázslatban, úgy fog tenni, mintha hinne. Egyrészt azért, hogy ezzel megcsalja a saját fájdalmát, meg hogy valakin bosszút állhasson. Végül pedig, hogy elejét vegye minden olyan híresztelésnek, mintha az istenek kezdenék őt büntetni gaztetteiért. Petronius nem hitte, hogy Cézár akár a saját gyermekét is tudná mélységesen és őszintén szeretni, noha igen hevesen szerette, abból azonban bizonyos volt, hogy a fájdalmat túlozni fogja, és valóban nem is tévedett. Néró szemét egyetlen pontra meresztve, megkövült arccal hallgatta a szenátorok és lovagok vigasztaló szavait, és látszott, hogyha valóban szenved is, gondolatai egyszer, mint azt feszegették, hogy milyen hatást kelthet fájdalma a jelenlevőkben, Niobét pózolja, és szimpadiasan játsza meg a szülői fájdalmat, mint egy komédiás. De így sem tudta megállni, hogy megtartsa a hallgatag szinte megkevült fájdalom kifejezését, mert időnként olyan mozdulatokat tett, mintha homokot szórna a fejére. Máskor meg tompán összörögött, mikor pedig megpillantott a Petroniuszt, felugrott, és tragikus hangon kiáltozta, hogy mindenki meghallja. Te is oka vagy halálának! A te tanácsodra került a falak közé a gonosz szellem, amely egyetlen tekintetével kiszívta az életet melléből. Jaj, nekem! Bár sose látnák szemeim Héliosz világosságát. Jaj, nekem! Ehő! És hangja kétségbe esett jajveszékelésé erősödött, de Petronius e pillanatban elhatározta, hogy mindent egyetlen kockára tesz fel. Azzal kezét kinyújtva letépte a selyemkendőt Néró nyakáról, melyet az mindig ott viselt, és Cézár szájához szorította. Uram! Mondta komolyan. Gyújtsd fel Rómát és az egész világot fájdalmatban, de hangodat őrizd meg nekünk! Elámultak a jelenlévők. Egy pillanatra maga Néró is meglepődött. Egyedül Petronius maradt rendületlen. Nagyon jól tudta ő, mit csinál. Hiszen jól emlékezett rá, hogy Terpnosznak és Diodorosznak egyenes parancsuk volt, hogy Cézár száját betömjék, valahányszor túlságosan felemeli hangját, ami annak bármilyen módon megárthat. Cézár, folytatta változatlan komolysággal és szomorúsággal, mérhetetlen kárt szenvedtünk. Legalább ez a kincsünk maradjon meg vigasztalásunkra. Néró arca megremegett, és szeméből csakamar megerett a könny. Egyszerre kezével Petronius karjára támaszkodott, fejét barátja mellére hajtotta, és zokogva ismételgette. Csak te gondoltál erre, Petronius, mindnyájatok közül, csak te, egyedül te! Tigellinus sárga lett az irigységtől. Petronius pedig így felelt. Menj Anciumba! Ő ott jött a világra, ott áradt reád az öröm, ott találod meg a vigasztalást is. Hadd frissítse fel a tengeri levegő isteni torkodat. Melled szívja be a sós nedvességet. Mi, a hívek, mindenhol veled megyünk, és míg fájdalmadat barátságunkkal gyógyítgatjuk, te gyógyítgass minket énekeddel. Igen, felelt a Néró fájdalmasan. Himnuszt írok hozzá, és meg is zenésítem. Azután Bájéban megtalálod a nap meleg sugarait, és végül Görögországban a feledést. Görögországban, a költészet és az énekek hazájában. És a megkövesült komor hangulat fokozatosan felengedett, mint ahogy elvonulnak a napot eltakaró felhők, és megindult a beszélgetés, mely színleg még telítve volt szomorúsággal, de már a jövő terveivel is, az utazásokkal, a művészi fellépésekkel, sőt, Tiridates, Arménia királya bejelentett látogatásával együtt járó fogadásokkal. Tigellinus még megkísérelte, hogy ismét az igézésre terelje a beszédet, de Petronius már biztos volt győzelmében, tehát nyíltan szembenézett e kihívással. Úgy vélet, Tigellinus, hogy az igézet árthat az isteneknek? Kérdezte. Cézár maga beszélt róla, felelte az udvaronc. Azt a fájdalom mondta, nem Cézár, de mi a te véleményed erről? Az istenek sokkal hatalmasabbak sem, hogy az igézetek árthatnának nekik. Akkor hát tagadnád Cézár és családja isteni mi voltát? Peractum est, elvégeztetett, dörmögte a közelben álló Eprius Marcellus a cirkusz közönségének kiáltását, amit akkor hallott, ha a gladiátor az arénában olyan sebet kap, hogy kegyelendöfésre már nincs szükség. Tigellinus magába folytotta haragját. Közte és Petronius között régóta folyt a versengés Néró kegyeiért, és Tigellinusnak megvolt az az előnye, hogy Néró vele szemben csak kevéssé, vagy egyáltalán nem feszélyezte magát. Mostanáig azonban valahányszor összemérték erőiket, Petronius mindenkor legyőzte őt eszével és szellemességével. Most is így történt. Tigellinus elhallgatott, de jól emlékezetébe véste azokat a szenátorokat és lovagokat, akik, mihelyest Petronius visszavonult a terem belsejébe, nyomban köréje sereglettek, úgy vélekedvén, hogy a történtek után kétségkívül ő lesz Cézár első kedvence. Petronius pedig a palotából távozva Viníciushoz vitette magát, és miután elmondta neki a Cézárral és Tigellinusszal történteket, így szólt. Nem csak Aulus Plautius és Pomponia meg a mi kettőnk fejéről hárítottam el a veszedelmet, hanem Lügia fejéről is, akit már csak azért sem fognak keresni, mert rábeszéltem azt a rőtszakálú majmot, hogy utazzék Anciumba, onnan pedig Neapolisba vagy Bájeiba. És el is utazik. Rómában ugyanis eddig elé nem mert nyilvánosan fellépni a színházban, de tudom, hogy régóta készül erre Neapolisban. Azután Görögországról ábrándozik, ahol minden nevezetes városban énekelni szeretne, hogy aztán a görögöcsköjétől kapott valamennyi koszorújával együtt diadalmenetben vonuljon be Rómába. Ez alatt pedig mi nyugodtan kereshetjük Lügiát, és biztos helyre el is rejthetjük. Na, a tiszteletre méltó filozófusom még nem jelentkezett? A te tiszteletre méltó filozófusod csaló? Nem, nem jelentkezett. A színét sem láttam, és nem is fogjuk többé látni. Nekem viszont jobb véleményem van, ha nem is a becsületességéről, de az eszéről. Egyszer már eret vágott pénzes zsákodon, eljön hát másodszor is, ha másért nem azért, hogy ismét eret vágjon rajta. Csak vigyázzon, hogy én meg ne csapoljam az ő védét. Ne tedd. Légy türelmes iránta, amíg kétségkívül meg nem győződ arról, hogy csaló. Ne adj neki több pénzt. Ellenben ígér gavalléros jutalmat arra az esetre, ha biztos hírt hozol róla. Csinálsz te valamit a saját szakállodra is? Két szabadosom, Nymphidius és Démász keresik, 60 emberem élén. A rabszolgáknak megígértem, hogy amelyik megtalálja, szabad lesz. Ezen felül embereket küldtem ki a Rómából kivezető valamennyi útra, egyenesen azzal az utasítással, hogy a csártákban kérdezősködjenek a Lügiusz és a leány felül. Magam is éjjel-nappal a várost járom, a vak szerencsében bízva. Ha bármit megtudsz, értesíts, mert nekem Anciumba kell utaznom. Jól van. Ha pedig bármelyik reggel arra ébredsz, hogy egy leányért nem érdemes ennyit kínlódnod és szaladgálnod, akkor gyere el Anciumba. Ott bőven van a nő is, szórakozás is. Vinicius gyors léptekkel kezdett fels alájárkálni, Petronius pedig egy darabig nézte, aztán így szólt. Mondd meg őszintén, nem mint forrófejű ifjú, aki belelovalja magát valamibe és önmagát izgatja, hanem mint józan ember, aki barátjával beszél. Neked még mindig olyan fontos Lügia? Vinicius egy pillanatra megállt, és úgy nézett Petroniusra, mintha még sosem látta volna. Aztán megint neki indult. Látszott rajta, hogy kitörését fékezi. Végül tehetetlensége érzetében a fájdalomtól, a haragtól és az oldhatatlan vágyakozástól két könnycsepp gyülemlett meg szemében, és ezek világosabban beszéltek Petroniusnak, mint a legékesebben szóló szavak. Némi gondolkodás után tehát így szólt. A világot nem Atlasz, hanem a nő tartja a vállán, és néha játszik is vele, mint egy labdával. Úgy van, hagyta rá Vinicius. Aztán elbúcsúztak. De e pillanatban jelentette egy rabszolga, hogy Kilonidész várakozik az előszobában, és bebocsáttatást kér az úr színe elé. Vinicius azonnal bebocsátotta. Petronius pedig felkiáltott. Há, nem megmondtam? Herkulesre, csak nyugalom, mert különben ő kerít téged hatalmába, nem te őt. Üdv és tisztelet a nemes lelkű katonai tribunusoknak, és neked is, uram, köszönt Kilon, mikor belépett. Szerencsétek legyen egyenlő híretekkel, híretek pedig járja be a világot Herkules oszlopaitól, az Arszakídák határáig. Üdv neked, ó, erény és értelem útfeje, felelte Petronius. De Vinicius színlelt nyugalommal kérdezte, mi jót hoztál? Az első alkalommal a reményt hoztam, uram, most pedig a bizonyosságot, hogy a szüzet megtaláljuk. Ez azt jelenti, hogy eddig még nem találtad meg? Úgy van, uram, de megtaláltam, hogy mit jelent a jel, amit neked rajzolt. Tudom, kik azok az emberek, akik kiszabadították, és tudom, melyik istenség hívei között kell őt keresni. Vinicius fel akart ugrani székéről, de Petronius kezét a karjára tette, és Kilonhoz fordulva így szólt. Folytasd! Egészen bizonyos vagy felőle, uram, hogy a szűz halat rajzolt a homokba? Igen, robbant ki Vinicius. Akkor hát ő keresztény, és a keresztények szabadították ki. Pillanatnyi csend lett. Ide hallgass, Kilon, szólalt meg végül Petronius. Rokonom szép összeg pénzt szánt neked a leány megkereséséért, de ugyancsak szép számú korbácsütést is, ha be akarnád csapni. Az első esetben nem egy, hanem három skribát is vehetsz magadnak, de az utóbbiban mind a hét bölcs filozófiája, s ráadásul a magadé sem lesz elég gyógyító írra. A szűz keresztény, uram, ismételte meg a görög. Gondolkozz, Kilon, nem vagy te ostoba ember. Tudjuk, hogy Junia Silana és Calvia Crispinilla azzal vádolta Pomponia Grécinát, hogy a keresztények babonáját vallja. De azt is tudjuk, hogy a házi bíróság felmentette e vád alól. Te netán ismét ezzel akarnád vádolni? Vajon azt akarod velünk elhitetni, hogy Pomponia s vele együtt Lügia is az emberi nem ellenségei közé, a kút és szökőkút megmérgezők közé, olyan emberek közé tartoznak, akik szamárfejet imádnak, gyermekeket gyilkolnak, s a legocsmányabb paráznaságot űzik? Gondold meg, Kilon, hogy e tézis antitézise nem a hátadon koppan-e majd. Kilon széttárta karját annak jeléül, hogy ez nem az ő hibája, majd így folytatta. Uram, mondd ki görögül e mondatot, Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Rendben van, nos, kimondom, hát aztán. Most vedd minden szó kezdőbetűjét, s rakd össze úgy, hogy egy szót alkossanak. Hal, mondta ki Petronius elámulva. Íme, ezért lett a hal a keresztények jelképe, felelte Kilom büszkén. Pillanatnyi csend lett. A görög érvelésében volt valami, ami annyira meglepte őket, hogy nem bírták legyőzni megdöbbenésüket. Vinícius, kérdezte Petronius, nem tévedsz te, Lügia csak ugyan halat rajzolt? Minden föld alatti istereit meg lehet őrülni, kiáltotta az ifjú nekihevülve. Ha madarat rajzolt volna, azt mondanám, hogy madarat rajzolt. Tehát keresztény, ismételte meg Kilom. Ez azt jelenti, jegyezte meg Petronius, hogy Pompónia és Lügia kutakat mérgeznek, meggyilkolják az utcákon összefogdosott gyermekeket, és paráználkodnak. Az ostobaság! Te, Vinícius, huzamosabban laktál náluk. Még én csak rövid ideig voltam ott, de eléggé ismerem Aulusznak Pompóniát, sőt, Lügiát is ahhoz, hogy kijelentsem. Ez ostobaság, rágalom! Ha a hal a keresztények jelkép, amit természetesen nehéz volna megcáfolni, és ha ők keresztények, akkor Proserpinára mondom, a keresztények nyilván nem olyanok, amilyetnek tartjuk őket. Úgy beszélsz, uram, mint Szokratész, felelte Kilon. Ki vallatott ki valamikor egy keresztényt? Ki ismerte meg tanaikat? Amikor 3 évvel ezelőtt Neápoliszból Róma felé vándoroltam, miért is nem maradtam ott? Egy férfiú, egy Glaucus nevű orvos csatlakozott hozzám, akiről azt mondták, hogy keresztény, és ennek ellenére meggyőződtem róla, hogy jó és erényes ember. Vajon nem ettől az erényes embertől tudtad meg most, mit jelent a hal? Sajnos, uram, útközben az egyik csapszékben valaki átdöfte ezt a derék szívet, feleségét és gyermekét pedig elrabolták a rabszolgakereskedők, és én az ő védelmükben vesztettem el ezt a 2 ujjamat. De mivel a keresztények körében bőven történnek csodák, remélem még kinőnek. Hogyan? Talán keresztényé lettél? Tegnap óta, uram, tegnap óta. Az a hal tett azzá. Látod, mennyi erő lakozik benne? Néhány nap múlva a buzgók között is én leszek a legbuzgóbb, hogy beavassanak minden titkukba, s ha minden titkukat ismerem, tudni fogom, hol rejtőzik a szűz. Akkor aztán a kereszténységem talán kifizetődőbb lesz, mint a filozófiám. Merkuriusnak is fogadalmat tettem, hogyha segít megtalálnom a szüzet, 2 egyidős és 1 azon méretű üszőt áldozok neki, és még a szarvaikat is megaranyoztatom. Szóval a te tegnapi kereszténységed és régebbi filozófiád megengedi, hogy higgy Merkuriusban? Mindig abban hiszek, amiben hinnem szükséges, és egyúttal ez a filozófiám is, amely az istenek, különösen Merkurius ízlésének bizonyára meg is felel. Szerencsétlenségemre tudjátok, tiszteletreméltó uraim, milyen gyanakvó istenő? Nem bízik ő még a legfethetetlenebb filozófus ígéretében sem, s talán jobb szeretné az üszőket is előre, pedig az igen nagy kiadás volna. Nem mindenki Seneca, és nekem nem telik ilyesmire. Ha azonban a tiszteletre méltó Vinícius szíves volna arra az összegre, amit ígért, valamicskét. Egyetlen obulus sem, Kilon, jelentette ki Petronius. Egyetlen obulus sem. Vinícius bőkezűsége fölülmúlja a reményeidet, de majd csak akkor, ha Lügiát megtalálod, vagyis ha megmutatod nekünk a rejtek helyét. Merkurius kénytelen lesz hitelezni neked azt a 2 üszőt, bár nem csodálom, hogy ez semmi kedve, és ebben is csak nagy eszét ismerem fel. Hallgassatok meg, tiszteletre méltó uraim! A felfedezésem óriási, mert noha a szüzet eddig elé nem találtam meg, megtaláltam az utat, amelyen őt keresnünk kell. Íme, széjjel küldtétek a rabszolgákat és szabadosokat szerte a városban és a vidékre, de adott-e valamelyik is valami útmutatást? Nem. Egyedül csak én adtam. De ennél még többet is mondok. Rabszolgáitok között lehetnek keresztények is, akikről nem tudtok, mert ez a babona már mindenfelé elterjedt, és ezek, ahelyett, hogy segítenének, még elárulnak benneteket. Az is baj, hogy engem itt látnak. Éppen ezért tiszteletre méltó Petronius, parancsolj hallgatást Eunikének, te pedig, ugyancsak tiszteletre méltó Vinícius, terjeszt hírét, hogy kenőcsöt adtam el neked, amelytől, ha a lólábát bekenik, győz a cirkuszi futtatáson. Egyedül én fogom a szökevényeket keresni, és egyedül én fogom őket megtalálni, ti pedig bízzatok bennem, és tudjátok meg, hogy bármit kapnék előre, az csak ösztönzésemre lenne. Mert mindig nagyobb jutalmat fogok remélni, és annál biztosabb leszek benne, hogy a megígért jutalom el nem kerül. Ó, igen, mint filozófus megvetem a pénzt. Ám bár Seneca, sőt, Musonius vagy Cornutus sem veti meg, pedig ők nem vesztették el ujjaikat senki védelmében. Tehát maguk írhatnak, s neveiket maguk adhatják tovább ivadékaiknak. De a rabszolgán kívül, akit meg akarok venni, meg Merkuriuson kívül, akinek az üszőt felajánlottam, pedig tudjátok, mennyire megdrágult a szarvasmarha, maga a keresés is rengeteg költséggel jár. Hallgassátok csak meg türelmesen. Íme, e néhány nap óta a lábam kisebesedett a folytonos gyaloglástól. Betértem a bormérésekbe, hogy az emberekkel beszéljek, a péküzletekbe, a mészárszékekbe, az olajárusokhoz, meg a halászokhoz. Bejártam az összes utcákat és sikátorokat. Jártam a megszökött rabszolgák rejtek helyein, csak nem 100 ázt elvesztettem morajátékban. Jártam a mosodákban, szárítókban és kifőzésekben, találkoztam összférhajcsárokkal és szobrászokkal. Emberekkel, akik a hólyag bajokat gyógyítják és fogakat húznak, beszéltem aszaltfüge árusokkal, jártam a temetőkben, és tudjátok miért? Azért, hogy mindenütt halat rajzoljak, aztán az emberek szemébe nézek, s halljam, mit szólnak a jelhez. Sokáig nem vettem észre semmit. Míg végre egy öreg rabszolgát pillantottam meg egy szökőkútnál, és láttam, hogy vizet méreget és sír. Oda mentem át hozzá, és megkérdeztem, miért sír. Erre letelepettünk a szökőkút lépcsőjére, s ő elmondta, hogy egész életében élükre rakosgatva gyűjtögette a szeszterciuszokat, hogy szeretett fiát kiváltsa, de mikor ura, egy bizonyos pansza meglátta a pénzt, elvette, és a fiát tovább is rabszolgaságban tartja. És ezért sírok, folytatta az öreg, mert bár folyton mondogatom, legyen meg az Isten akarata, én szegény bűnös ember mégsem bírom könnyeimet visszatartani. Ekkor, mintha előérzetem diktálta volna, ujjamat a vízbe mártva egy halat rajzoltam elé, ő pedig mindjárt rámondta, nekem is Jézusban a reménységem. Akkor megkérdeztem, a jelről ismertél meg? És ő már is megfelelt, úgy van, békesség neked. Erre foggatni kezdtem, s a jó ember mindent kibeszélt. Ura, ama Pansa, maga is a nagy Pansa szabadosa, és a Tiberisen köveket szállít Rómába, amelyeket rabszolgák és bérmunkások raknak ki a tutajokról, és éjjelenként cipelnek az épülő házakhoz, hogy nappal ne akadályozzák az utcai forgalmat. Sok keresztény is dolgozik ott, és köztük az ő fia is, akit azért akart kiváltani, mert az a munka igen nehéz. De Pansa jobbnak látta megtartani a pénzt is, meg a rabszolgát is. Azzal megint sírva fakadt, és vele együtt én is, úgyhogy könnyeink összefolytak, ami annál könnyebb volt számomra, mert jó szívem van, meg a lábamból is nyilallott a rengeteg gyaloglástól. Mindjárt elpanaszoltam neki, hogy csak néhány napja érkeztem Neapolisból, tehát nincs egyetlen ismerősöm sem a testvérek között, és nem tudom, hol szoktak összegyülekezni az együttes imádkozáshoz. Csodálkozott, hogy neapoliszi keresztények nem adtak nekem levelet a római testvérekhez, de megmagyaráztam, hogy a levelet útközben ellopták tőlem. Erre felszólított, hogy éjszaka menjek el a folyóhoz, ő majd megismertet a testvérekkel, azok pedig elvezetnek az imaházakba meg a vénekhez, akik a keresztény közösség dolgait intézik. Erre úgy megörültem, hogy mindjárt odaadtam neki a fia kiváltásához szükséges összeget, abban a reményben, hogy a nagylelkű Vinícius kétszeresen visszafizeti nekem. Kilon, vágott közbe Petronius. Elbeszélésedben a hazugság úgy úszik az igazság színén, mint az olaj a vizen. Nem tagadom, fontos híreket hoztál. Még azt is megállapítom, hogy nagy lépéssel előbbre jutottunk a Lügia felkutatásához vezető úton, de híreidet ne burkolt hazugságokba. Mi a neve annak az öregnek, akitől megtudtad, hogy a keresztények a hal jeléről ismerik meg egymást, hm? Eurikius, uram, szegény, szerencsétlen aggastyán, Glaukusra, arra az orvosra emlékeztetett, akit a rablók ellen védelmeztem, és főleg ez indított meg annyira. Azt elhiszem, hogy megismerkedtél vele, és hogy ezt az ismerettséget ki is tudod használni, de pénzt nem adtál neki. Nem adtál neki egyetlen ázt sem, érted? Nem adtál semmit. De segítettem neki a vedret cipelni, és nagy részvédtel beszéltem a fiáról. Igen, uram! Mi maradhatna rejtve Petronius átható tekintete előtt? Pénzt tehát nem adtam neki. Vagyis adtam, de csak lélekben, gondolatban, ami ha igazi filozófus volna, elég is lenne neki. Mégpedig azért adtam, mert a lépést szükségesnek és hasznosnak tartom. Képzeld csak el, uram, mennyire felém hajlítana ő minden keresztényt, mennyire egyengetni utamat hozzájuk, és milyen bizalmat keltene bennük irántam. Ez igaz, ismerte el Petronius, és meg is kellett volna tenned. Hiszen éppen azért jöttem, hogy megtehessem. Petronius Viníciushoz fordult. Számláltas ki neki 5000 szesterciuszt, de csak lélekben, gondolatban. Vinícius azonban így szólt. Egy legényt adok melléd. Aki elviszi az összeget, te meg majd azt mondod Eurikiusnak, hogy a legény neked rabszolgád, és előtte számolod le az öregnek a pénzt. Mivel azonban fontos hírt hoztál, ugyanennyit kapsz te is. Este gyere el a fiúért és a pénzért. Íme egy valódi Cézár, áradozott Kilon. Engedd meg, uram, hogy művemet neked ajánljam, de engedd meg azt is, hogy ma csak a pénzért jelentkezzem, mert Eurikius megmondta nekem, hogy valamennyi tutajt kirakták már, és újabbakat csak néhány nap múlva vontatnak fel Osztiából. Béke veletek, így búcsúznak egymástól a keresztények. Veszek magamnak egy rabszolganőt, akarom mondani rabszolgát, a halakat horoggal fogják, a keresztényeket pedig hallal. Pax vobiscum, pax, pax, pax. Béke veletek.